Isten igéjét ezen a mai délelőttön Lukács evangéliumából fogjuk olvasni, folytatva az Ahogyan Jézus című sorozatunkat, és nagyon bízom benne, hogy ti is érzitek, milyen erővel szeretne Isten átformálni bennünket, milyen határozott, szeretetteljes erővel jön hozzánk, és inspirálni akar bennünket arra, hogy olyanná váljunk, mint az ő fia, a mi mesterünk. Így olvassuk Isten igéjét ezen a mai délelőttön Lukács evangéliuma 14. fejezetéből, a 25-től a 35. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy, miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja, ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király elmegy, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül le előbb, és nem tart tanácsot arról, hogy szembe szállhat-e 10 000 élén azzal, aki 20 000-rel jön ellene. Mert ha nem, akkor követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, az nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Sem a földre, sem a trágyadombra nem való, tehát kidobják. Akinek van füle a hallásra, hallja. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, kérünk, adj nekünk most halló füleket a hallásra, és értő szíveket a te akaratod megértésére és megismerésére. Urunk, itt vagyunk előtted, és szeretnénk olyanná válni, mint a te fiad. Amen. Foglaljunk helyet. Az elmúlt hetekben, ami Urunknak, Jézusnak egy olyan arcával ismerkedünk, ami, hogyha felszínesen olvassuk a Bibliát, akkor elsőre furcsa, vagy akár ijesztő is lehet. De minél jobban megértjük, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki végtelenül szeret bennünket, és komolyan veszi a mi megmentésünket, komolyan veszi azt, hogy nélküle elveszettek vagyunk, azért fogalmaz keményen, radikálisan, sokszor elvágólagosan, mert tudja, hogy milyen nagy bajban vagyunk nélküle, és tudja, hogy milyen óriási a tét. Mert a tét az örök élet, vagy örök halál. És élet és halál kérdéséről nem szoktak finoman nyilatkozni. Hogyha valakinek életmentő műtétre van szüksége, ott kemény szavakat használnak az orvosok. Ez a mai ige szakasz, bibliai szakasz is, amit felolvastam az imént, ezek közé, az úgymond keményebb beszédek közé tartozik. Jézus pedig példázatokban adja át számunkra ezeket a nagyon mély tartalmakat örök élet és örök halál kérdéséről. Hadd legyen ezért az első kérdésem ezen a mai délelőttön egy olyan kérdés, ami arra reflektál, amiről az imént olvastunk, és a borító képen is ennek a gondolatnak a képét láthatjátok. Mi jut eszedbe egy olyan építkezésről, amely mellett, hogyha elhaladsz, akkor azt látod, hogy hát ez a ház jó régóta félbehagyva áll itt. Látod, hogy már algás a sok víztől, ami lefolyt rajta. Látod, hogy rozsdásak a vasbeton szálak, amik kiállnak a betonból. Láthatod, hogy a kerítés már réges-rég elkopott, telefújta az építkezés sarkait a szél szeméttel, és az egész láthatóan az elhagyatottság és a befejezetlenség érzését sugallja. Mi jut eszedbe egy ilyen építkezésről? Hát valószínűleg hasonló gondolatok, mint hogy hát, itt valaki álmodott egy nagyot, de aztán nem jutott el a végéig. Vagy hogy lehet, hogy többe került volna neki ez az építkezés, mint amennyit először kalkulált, és a végén nem jutott neki elég a befejezésre. És mindenképp egy ilyen nagyon elhagyatott építkezés valahogy magán hordozza azt a gondolatot, hogy ezt a dolgot valaki nem jól számolta ki, és milyen nagyszerű építmény lehetne belőle, hogyha eljutott volna a befejezésig, de így inkább szomorú, vagy néhány esetben tragikus is egy ilyen épületnek a látványa. Jézus azt mondja ebben a példázatában, amit mi is tapasztalhatunk, hogyha körbenézünk, hogy túl sok a befejezetlenül maradt keresztény élet a köreinkben. Túl sok olyan testvérünk van, akire, hogyha ránézünk, akkor azt mondjuk, hogy valaha itt volt velünk, annyira szerettük, de most az élete úgy néz ki, mint egy befejezetlenül maradt építkezés. És ez szomorú, sőt, olykor tragikus is. Talán egészen megütközést keltő lehet az a kifejezés, amivel Jézus itt az életünk sorrendiségéről beszél. Mert hát kinek esne jól azt hallani, hogy ha valaki nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét vagy gyermekeit, az nem lehet az én tanítványom. Itt egy nagyon pici értelmezést szeretnék adni, mert nem lenne jó, hogyha ez a megütközés meggátolna bennünket abban, hogy a továbbiakat meghalljuk. Az a görög szó, amit itt magyarul teljesen helyesen, nyers fordításban gyűlöletként fordítanak, ez annak idején nem a gyűlölet érzésének megfelelő szó volt, amikor valaki ellenállhatatlan viszolygással viseltetik a másik iránt. Ez egy ennél sokkal praktikusabb kifejezés volt, a prioritásnak a szava. Tehát ezt ma a mi kultúránkban semmivel nem kevésbé élesen, de az értelmének megfelelően úgy fordíthatnánk, hogy aki nem szorítja háttérbe apját, anyját, feleségét vagy gyermekeit, az nem lehet az én tanítványom. Na ettől függetlenül Jézus üzenete nem kevésbé éles és nem kevésbé érvényes. 10 versen belül 3-szor hangzik el Jézus szájából, hogy ebben és ebben az esetben valaki nem lehet az én tanítványom. Most miért beszél így az, aki szeretné, hogy az egész világ a tanítványa legyen? Hát van olyan ember ezen a világon, akiről Jézus, az Isten fia, aki a saját életét áldozta fel az egész emberiségért, lenne olyan ember ezen a világon, akire Jézus azt mondja, hogy na őt nem akarom, hogy a tanítványom legyen. Van vajon ilyen ember? Nem, nincs. Teljesen egyértelmű, nincs olyan ember, akiről Jézus nem mondaná azt, hogy én akarom, hogy a tanítványom legyél. Akkor miért hangsúlyozza ki mégis 3 kritikus esetben, hogyha valaki nem tud első helyre tenni engem, mondja Jézus, az életében nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem vett számot Jézus követésének az árával, nem lehet az én tanítványom. Miért hangsúlyozza ki ezt ennyire Jézus? Hát éppen azért, mert azt akarja, hogy mindenki a tanítványává váljon, és ebben a folyamatban ne érjen bennünket olyan csalódás, ami miatt félbehagynánk az ő követését. Jézus ezzel a rendkívül erős radikalizmusával attól a csalódástól akar megóvni bennünket, ami azokra leselkedik, akik nincsenek tisztában a követés természetével. Úgyhogy ezen a mai délelőttön 2 szempontból szeretném nektek bemutatni, hogy hogy Jézus hogyan gondol az ő követésére. Mi Jézus követésének a természete. Mert ebben a két rövid mini példázatban Jézus a követés természetéről beszél nekünk. És nagyon-nagyon örülök, kedves vendégeink, hogy itt vagytok a köreinkben, mert erről szeretnénk nektek beszélni. Mert ez a szívünk vágya, hogy átadhassuk nektek azt, hogy Jézus követése az életünk értelme. Hogy meghívjunk benneteket is erre a követésre. De nem úgy, mint akik zsákba macskát árulnak, hanem mint akik felfedik a Jézus követésnek a természetét. És ezt szeretnénk nektek is, mint egy ajándékot átadni, mert hisszük, hogy Jézus követői számára nyílik meg a menny kapuja, és mi együtt szeretnénk oda bemenni veletek. Szóval Jézus azért ennyire radikális a követésével kapcsolatban, mert tudja, hogy az átgondolatlan és felkészületlen követés az csalódással jár. A csalódás miatt félbehagyott követés pedig az örök élet szempontjából tragikus. A félbehagyott követés az nem követés. És a félbehagyott követés az az örök élet vagy örök halál szempontjából ott marad az örök halálnak az oldalán. Hát ezért ennyire radikális Jézus, és ezért akar mindenkit, akik már a követői, és akik még nem a követői, azokat is jó előre biztosítani akarja arról, hogy barátaim, én mindent megteszek azért, hogy bemenjetek a mennybe, a tökéletes világba, az újjáteremtett tökéletes világba. Hogyha én mindent megteszek, akkor csak annyit kérek tőletek, hogy vessetek számot azzal, hogy mi vár rátok, egészen addig még elvezetlek titeket a mennyig. Jézus tudja, hogy akkor is, az ő korában, és ma is túl sokan voltak olyanok, akik könnyű sikert kínáltak. Hát gondoljatok bele, hogy a mi kultúránk mennyire ráállt egy olyan hullámra, amikor körbevesznek bennünket azok a lehetőségek, amely könnyű és gyors sikerrel kecsegtetnek bennünket. De aztán belekóstolunk egy-két ilyen könnyű és gyors sikerrel járó gondolatba, és mi ennek, vagy mi ezeknek a legtöbb esetben a vége? Csalódás. A könnyű sikert valahogy soha semmi nem hozza el. A könnyű és gyors gyógyulást általában semmi nem hozza el. A könnyű és gyors meggazdagodást általában semmi nem hozza el. A könnyű és gyorsan rendezhető kapcsolatok, hát kezdjük érezni, hogy ez is olyan, ami hirtelen könnyű és gyors sikert ígér, de valójában nem igaz. Márpedig Jézus tudja, hogy akik úgy gondolnak az ő követésére, meg akik azt hirdetik, hogy Jézus követése könnyű és gyors sikert hoz majd az életedbe, azok nagyon veszélyes talajra tévednek, mert ezek az ígéretek csalódást fognak vonni maguk után. És hogyha valaki csalódik abban a Jézusban, akit elképzelt magának, onnantól kezdve nagyon nehezen fog találkozni azzal a Jézussal, aki ő valójában. Hát ezért akarja Jézus megóvni a követőit és a leendő követőit ettől a csalódástól. Mert a csalódás hiteltelenséget okoz, a hiteltelenség pedig bizalmatlanságot vált ki az emberekben. Érzitek, hogy miért annyira radikális Jézus? A csalódás hiteltelenné teszi az embereket, és bizalmatlanná Jézussal kapcsolatban. Hát Jézusnak ezért annyira fontos, hogy mindenki legyen tisztában azzal, hogy mit jelent őt követni. Hogy örök életet kínál, de ezért áldozatokat kell hoznunk. Három terület, amit az imént is említettem, és lépten nyomon ezzel találkozom Jézus követőinek a körében. Három olyan terület, amit az emberek szeretnének elérni, de sokszor csalódás éri őket, mert mást várnak Jézustól, mint amit ő maga ígér. Ez a három terület a gyógyulásnak a területe, a szerelem, kapcsolatok, a házasságnak a területe, illetve az anyagiak. Rengetegen belefutnak abba, hogy azt gondolják, hogy ha Jézus követőivé szegődnek, akkor ezek a területek minden további nélkül hirtelen így fognak megoldódni az életükben. És amikor nem vetnek számot azzal, hogy Jézus mit mond a saját követéséről, hogy Jézus számára mi a lényeg, akkor nagyon hirtelen, gyorsan csalódás éri őket. Egy olyan felépített idea miatt, amit Jézus soha nem mondott. 24 éve vagyok cukorbeteg. Lett volna lehetősége Istennek meggyógyítani engem? Hogyne? De nem tette. De ezért nem mondom azt, hogy nem ő az Isten. Azért, mert nem történt meg egy olyan dolog az életemben, amit bár megtehetne, de még eddig nem tett meg. Na nézzük akkor. Az első gondolat, amit szeretnék kiemelni ezen a mai délelőttön, az így hangzik. A követés élethosszig tartó építkezés. Ezt mondja Jézus a torony építésről szóló példázatában. Ugye azt mondja, hogy ha valaki tornyot akar építeni, a torony az nem felhőkarcoló, hanem az ókori szőlős kertekben egy kétfunkciós épület, egyszerre présház és egyszerre őrtorony. Tehát, hogyha valaki egy gazdasági épületet akar építeni, akkor az leül és költségvetést készít, hogy mindenre jusson a befejezésig. A követés egy élethosszig tartó építkezés. Az építkezésnek pedig van három olyan területe, amire oda kell figyelnie annak, aki építkezésbe kezd. Először is minden építkezés folyamatos áldozathozatalt kínál. Hát, hogyha valaki már építkezett, az tudja, hogy ott mindig termelődnek a számlák. Egészen addig, amíg be nem fejezed, mindig lesz olyan számla, amit ki kell fizetni. Egészen addig, még be nem költözöl, meg hát sokszor még azután is, egy jó nagy hitellel a nyakunkban, egészen addig kell fizetni, amíg be nem fejezed. Egy építkezés folyamatos áldozathozatallal jár. Jézus követésének naponta meg kell fizetni az árát. Minden nap meg kell fizetned Jézus követésének az árát, mert ő azt ígéri, hogy beviszlek a mennybe, csak gyere utánam. Egyéb iránt, hogyha Jézus ezt nem mondaná, hogy hogyan juthatsz örök életre, hol állnál neki keresni az örök élet titkát? Hol van a menny ajtaja? Hol a tökéletes világ bejárata? Hogy kell oda bemenni? Jézus pedig azt mondja, hogy gyere, kövess engem, és én beviszlek oda. A tökéletes világba. De ez folyamatos áldozathozatalt fog kívánni tőled. Például, Jézus azt mondja, hogy ne tartsatok haragot, hanem bocsássatok meg egymásnak. Sőt, szeressétek az ellenségeiteket. Na most nem könnyebb haragot tartani, és meg nem bocsátani annak, aki vétkezett ellenünk? Hát dehogy nem. A legtöbben ezt is teszik. Tartogatják a haragukat, és képtelenek megbocsátani az ellenük vétkezőknek, nemhogy még az ellenségeiket kezdjék el szeretni. Áldozathozatallal jár tehát, ha komolyan vesszük azt, amit Jézus mond. Hogyne? Nagyon komoly áldozathozatallal. Könnyebb dolog átadni magunkat az éppen aktuális vágyainknak, mint hűségesnek lenni? Hát hogyne? Nem ezt látjuk magunk körül? A minket körülvevő társadalomban, és sokszor a mi szívünk mélyén is, hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, a legszívesebben azt mondanánk, hogy én most átadom magamat annak a vágynak, amit most már ki akarnék élni. És amikor férfiak és nők így döntenek, akkor ott házasságok robbannak fel, és emberi életek kezdenek el tönkre menni. Könnyebb átadni magunkat a vágyainknak? Hát hogyne? De Jézus arra hív, hogy meg kell fizetned az árát. Nem lesz könnyű utánam jönni, de azt mondja, hogy beviszlek a mennybe. És inkább legyél hűséges, mert ez az én akaratom. De cserébe beviszlek a mennybe. A második, az odafigyelés. A te építkezésedet nem fogja elvégezni helyetted más. Az életed a te kezedben van. Más nem tudja átadni magad helyett Isten irányítása alá. Te tudsz úgy dönteni, hogy én odafigyelek az életemre, számot vetek azzal, hogy ennek az életnek egyszer vége lesz, és utána mi lesz? Múlt héten is ezt mondtam, de szeretném most is ezt a gondolatot elétek hozni. Az élet és halál kérdése soha nem jött még ilyen közel hozzánk, nem igaz? Mint egy világjárvány idején, amikor tulajdonképpen bármikor meghalhatunk. Hát épp az istentisztelet előtt beszélgettem valakivel, és mondja, hogy egy kollégája a 20-as évei végén meghalt koronavírusban. Néhányan még előtte vagyunk ennek, néhányan már túl vagyunk, vagy jócskán túl vagyunk a 20-as éveinken, de ez a vírus nem válogat. Tehát számot kell vetnünk élet és halál kérdésével. Mindaz, amiről itt minden vasárnap beszélünk, szót ejtünk, amiben megerősödünk, az az életünkről szól. És a te életed, a te életedre való odafigyelés, az a te kezedben van. Mi lesz veled a halál után? Szeretnénk azt a lehetőséget felkínálni neked is, hogyha erre nincsen még válaszod, hogy a mi válaszunk az igazság, az, hogy Jézus azt mondja, hogy aki hisz bennem, annak örök élete van. Ez az igazság. Erre a követésre hívunk téged is. Harmadsorban egy építkezés tervszerűséget követel. Az az építkezés, amely nem engedelmeskedik a tervnek, abból elég csúnya vagy életveszélyes épületek nőnek ki. Most képzeljetek el egy épületet, vagy egy építkezést, ahol azt mondják a munkások, hogy hagyjál békén engem ezzel a tervvel. Hát mit érdekel engem az, hogy van egy tervrajz? Úgy építem meg, ahogy én akarom. Csak amikor a különböző szakágaknak, a különböző képviselői, mindenki a saját legjobb belátása szerint kezdene el építkezni, abból szerintetek milyen épület lenne? Istennek ugyanígy van egy terve az életünkre nézve. Ezt a tervet kijelentette számunkra, és arra hív bennünket, hogy ha nem akarod, hogy csalódás érjen, és meg akarsz ismerni engem olyannak, amilyen én valójában vagyok, ha meg akarod ismerni a szeretetemet, a jóságomat, az irántad való elkötelezettségemet, hűségemet, az én végtelen mindenhatóságomat, akkor szeretnénk bemutatkozni neked. És a Biblia lapjain azt az Istent ismerhetjük meg, amilyen ő valójában. Ha nekiállsz Jézus követésében építkezni, akkor ő azt ígéri, hogy csodálatosabb lesz az életed, mint ahogy azt el tudnád gondolni. Nagyobbat álmodtam az életedről, mint amit el tudsz képzelni. De egy építkezést tervszerűen kell lebonyolítani. Mert hogyha nem tervszerűen, ha nem a tervnek való maradéktalan engedelmességgel építkezel, akkor az az épület össze fog omlani. Minél régebb óta vagyok Krisztus követője, annál több félbehagyott keresztény élettel találkozom. Az első ilyen, és talán a mai napig a legemlékezetesebb, egy olyan ember volt, akivel majdnem, hogy egyszerre mentünk egyetemre, és az egyetem első fél éve után kaptam tőle egy levelet, akkor még volt olyan, hogy kézzel is írtunk levelet, És azt írta nekem, hogy Tamás, nem fogok tudni kitartani. Úgy érzem, hogy zuhanok egy szakadékba, és nincsen egy kéz, amiben belekapaszkodhatnék, pedig tudom, hogy Isten nyúl utánam, de nincs erőm, hogy megragadjam ezt a kézt. És tudom, hogy az alján, amikor földet érek, ha nem ragadom meg Isten kezét, akkor nagyon nagyot fogok puffanni. De nincsen erőm megragadni. És persze én megírtam neki, hogy tarts ki, itt vagyunk melletted, imádkozunk érted, de az az erő, az a szívás, az a csoportnyomás, amivel az akkori egyetemi környezete volt rá hatással, elsodorta, és félbe maradt az élete Jézus építkezésében. A második, ekkor már bőven egyetemista voltam, egy másik évfolyam társam, Krisztus nagy harcosa. Nagyon sokakat vezetett az Úrhoz, képviselte Jézust, az ő igazságait, nagyon szerette az Urat. És egyik pillanatról a másikra egyszer csak azt mondja nekem, hogy Tamás, nem hiszem, hogy a názáreti Jézus a megváltó. És onnantól kezdve elhagyta az Urat. Így, tak! Egyik pillanatról a másikra megszűnt Jézus követőjének lenni, mert az egyetemen egyébként ugyanazokat a kurzusokat hallgatva, az ő hite, ami egyébként gyönyörűséges volt, egyszer csak valami elvágta. És olyan maradt az élete, mint ott a képen. Félbehagyott, elhagyatott, és a mai napig nem folytatja az építkezést. A harmadik pedig, voltak olyanok, akikkel beszélgettem házassági kérdésekben, és elmondtam nekik, hogy drága testvéreim, sokkal jobban szeret benneteket az Úr annál, mint hogy hagyja elveszni a házasságotokat. Ragadjátok meg őt! És azt is mondtam, hogy a te Urad nem engedi meg neked, hogy elválj. Hát ismered a helyreállításnak az Istenét. Ismered a szabadító Istent, tehát ragadd meg! És erre az volt a válasz, hogy jobb nekünk, hogyha külön megyünk. Krisztus követőiről beszélek. Jobb nekünk, mert akkor kevesebb fájdalmat élünk át. Jobb nekünk, mert akkor kevésbé rombol bennünket mindaz, amiben most részünk van. És én azt mondtam nekik, hogy de barátaim, az a kérdés, hogy mit gondoltál Isten a házasságról? Még hogyha fájdalmas is, tartsatok ki, mert Isten helyre tud állítani. És erre azt találták mondani, hogy én nem így ismerem ezt az Istent. Nem úgy ismerem, mint aki akarná, hogy én fájdalmakat éljek át. Három kérdéskör. A környezetünk nyomása, a különböző ideológiák, amik körbevesznek bennünket, és az Isten képünk. Mind olyan területek, ahol csalódhatunk akkor, hogyha valami mást építünk fel, mint amiről Jézus valójában beszél. A környezetünk, az ideológiák és a saját Isten képünk. Pál apostol ezt mondja a Filippi levél első fejezetében. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok velem az evangélium hirdetésében az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Hát ezért mondom, hogy ez egy érett, hosszig tartó építkezés. Számot kell vetned a követés árával. Áldozatokat kíván, odafigyelést, és az Isten tervének való maradéktalan engedelmességet. Keményen hangzik? Igen. De micsoda cél az, ami lebeg a szemünk előtt? Az örök élet, barátaim. Az örök élet, a tökéletes világ. Hát ezért mondja Pál egy másik helyen, hogy ami könnyű, ideig való szenvedésünk, örök, elmúlhatatlan dicsőséget szerez nekünk. Ami fájdalmaink, még hogyha a legtragikusabb, legnehezebb helyzetben vagyunk is, mert vannak ilyenek. Ahhoz a tökéletességhez képest, amiben részünk lesz, összehasonlíthatatlanul kisebbek. Megéri kitartani. Aztán az első korintusi levél harmadik részében ezt mondja szintén Pál. Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Tudjátok, egy másik tendencia, amit figyelek a saját életemben is, és a környezetemben, a kereszténység életében, az, hogy az alapig nagyon sokan eljutnak. Az alap, amiről Pál apostol azt írja, hogy az evangélium, addig rengetegen eljutnak, meghallják az evangélium örömüzenetét. Jézus örök életre hív téged is. Ez az alap, és ez az, amit szeretnénk kihangsúlyozni mindannyian felé. Jézus örök életre hív, ez az alap. De nem véletlenül mondja Pál apostol, hogy vigyázzon mindenki, hogy mit épít rá. Mert hogyha olyan dolgokat kezdesz el rá építeni, ami nem a tervnek megfelel, ami nincsen benne Isten akaratában, ami más, mint ő valójában, akkor csalódás fog érni, a csalódásból pedig bizalmatlanság lesz, és a végső soron az Istennel szembeni megkeseredés és a félbehagyott építkezés, ami pedig egyet jelent a halállal. Mert hogyha Jézus nem tudja benned felépíteni azt, amit az életed végéig el akar végezni, mert te elhagyod őt, az végső soron egyet jelent a halállal. Azt mondja Jézus a példázatban, hogy hát az ilyen ember, aki tornyot akar építeni, de aztán végül nem sikerül befejeznie, ha az ilyen embernek az épületét látják, akkor elmennek amellett az emberek, és kigúnyolják őt. Jézus szembesíteni akarja a követőit azzal, hogy óriási a felelősségünk. Kedves testvéreim, óriási a felelősségünk, mert hogyha valaki azt látja rajtunk, hogy nem a tervnek megfelelően építkezünk, hogyha valaki azt látja rajtunk, hogy ez igazából nem is egy komoly dolog, és számos más opció kínálkozik Jézus követésén kívül, ez számunkra inkább csak egy intellektuális felüdülés, akkor hogyha félbe maradnak ezek az építkezések, akkor nem csak arról lesz szó, hogy bennünket érhet majd gúny, hogy mi lehetünk majd gúny tárgyává. Hát eddig olyan fontos volt számodra az a gyülekezet, meg az az Isten. Most már nem fontos. Hát akkor mennyire komoly dolog ez az egész örök élet? Akkor mennyire, miért áldoztál annyi időt, pénzt, meg energiát arra, hogy eljárj abba a gyülekezetbe? Hát ezt jelenti, hogy gúny tárgyává válik az, aki nem tudja befejezni az építkezést. De ez még hagyján, egyenes következményként Isten maga is gúny tárgyává válik. Mert az olyan Isten, akit a saját követői nem vesznek komolyan, azt miért kellene komolyan venni azoknak, akik még nem döntötték el, hogy ez egy komolyan vehető Isten-e? Hát ezért óriási a felelősségünk. Mert a mi Istenünket végtelenül komolyan kell venni. Mert egyedül ő tud megmenteni bennünket a halálból. És végül a második kérdéskör már rövidebben. Azt mondja Jézus a hadviselés példázatával, hogy a követés szüntelen harc. Jézus tehát a követés természetének két aspektusával akar bennünket tisztába tenni. A követés élethosszig tartó építkezés, ne hagyd félbe. A második pedig ez, a követés szüntelen harc. Elsősorban önmagad ellen, másodsorban az ellen, az uralkodó ellen, aki jelenleg uralja ezt a világot, akit a Biblia gonosznak, sátánnak, ördögnek nevez. Ezt mondja Pál apostol a Timóteushoz írt második levél második fejezetében. Timóteus, vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Hát, hogyha ezt összegezzük, ezt a néhány rövid verset, akkor azt tudjuk leszűrni belőle, hogy a katona vagy a harcos szenved. A katona vagy a harcos céltudatos, célra tart. Értsd, tervszerűen építkezik. A mai kereszténységnek az egyik legnagyobb veszélye, ami leselkedik rá, az az, hogy a mindennapi élet gondjai sokkal fontosabbá válnak, mint Krisztus követése. Hát ezért mondja Pál apostol, hogy egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet dolgaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. Csak hogy jól értsük egymást. Nem azt mondja Pál apostol, hogy dobj el mindent, ülj ki a hegytetőre és várd az Urat. Mindannyiunknak gyereket kell nevelnünk, családot kell gondoznunk, a munkahelyre el kell járnunk, szembesülni kell a saját nehézségeinkkel, érzelemvilágunkkal, kapcsolati nehézségeinkkel, és így tovább. Nem azt mondja Pál apostol, hogy ilyenben nincsen része egy jó harcosnak, hanem azt mondja, hogy tudja a célt, ami felé tart. És minden gondba nem bonyolódik bele, mert tudja, hogy egy csomónak ezek közül nincsen értelme, hanem célra tart. Szintén Timóteusnak ezt írja az első levélben. Azt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. A harc megharcolása az a kitartást jelenti. A harc megharcolása az azt jelenti, hogy tudod, hogy Jézus bevisz az örök életre, te pedig tarts ki mellette a végsőkig. Ne legyenek illúzióink. Onnantól kezdve, attól a pillanattól kezdve, hogy valaki Krisztus követésére szánta az életét, a gonosz erőnek erejével el akarja buktatni, meg akarja ölni. Ha elkezdted Krisztus követését, onnantól kezdve számot kell vetned azzal, hogy az életed szüntelen harc lesz. Viszont már most tudjuk, hogy a győzelem a miénk. Ez elég nagy különbség. Mekkora kedvel harcol egy katona, aki bizonytalan abban, hogy győzni fog-e, vagy aki egyenesen látja azt, hogy vesztésre áll a serege. Vagy mekkora elánnal, odaadással harcol egy katona akkor, hogyha tudja, hogy egyébként biztosan győzni fogunk. Annak a katonának, aki tudja, hogy biztosan győzni fogunk, milyen feladata van egyedül? A kitartás. Hogy ne adja fel a harcot. Nem teheti le a fegyvert. Mert abban a pillanatban, hogy leteszi a fegyvert, bele fog halni. Ezért írtam itt a jegyzetben, hogy a követés szüntelen harc, ha kapitulálsz, belehalsz. Jézus egy aránypárt hoz ebben a példázatban. Azt mondja, hogy egy király számot vet azzal, és leül a tanácsadóival, hogy 10 000 ember élén szembeszállhat-e 20 000-rel. Most már azt gondolom, hogy így kezdjük érteni, hogy Jézus nagyon is a mi életünkről beszél, hogy ezek nem csak mesés példázatok, hanem rólunk van szó, a hétköznapi életünkről, és arról, hogy hogyan jutunk be a tökéletes világba, a mennybe. Na most Jézus azt mondja, hogy amikor a követés természetéről gondolkodsz, tudnod kell, hogy ez egy szüntelen harc, és tisztában kell lenned itt a földön az arányokkal. Tudnod kell, hogy úgy tűnhet majd, hogy az a sereg, amivel szembe mész, jóval nagyobb. De eszedbe se jusson befejezni a harcot. Sőt, eszedbe se jusson nem elindulni, csak azért, mert óriásinak tűnik a túlerő. Indulj el, gyere velem, én örök életet adok neked, csak gyere velem, még hogyha legyőzhetetlennek is tűnik az ellenség, mert én vagyok a győztes, mondja Jézus. Az a követő, aki nekiáll béke feltételekről diskurálni az ellenséggel, arra először a leigázás vár, aztán pedig végső soron a halál. Az első világháborúban volt egy egyezmény, miszerint a hadifoglyokat nem lehetett használni olyan építkezések elvégzésére, amely az ellenséges csapatoknak a javát szolgálta volna. Szerintetek hányszor tartották be ezt a rendeletet? Hát addig dolgoztatták a hadifoglyokat, amíg bele nem haltak. Hiába volt egyezmény, az erősebb, az ellenfél, akit leigáz, aki megadja magát, az minimum leigázza, de végső soron eltünteti. Azzal szeretném zárni mindannyiunk számára, akik már Krisztus követői vagytok, világos az üzenet. Jobban szeret bennünket az Úr annál, mint hogy hagyná, hogy félbe hagyjuk az építkezést, még akkor is, hogyha nehéz. Azt mondja, hogy ott vagyok mellettetek, gyertek tovább, barátaim, tartsatok ki, mert a végén elértek a tökéletes világba. Én pedig megtartalak benneteket végig az úton. Ne tedd le a fegyvert. Harcold a hitnemes harcát. Tarts ki egészen addig, még bemegyünk a mennybe. És kedves vendégeink, ha úgy vagytok ma itt, ha úgy vagy ma itt, hogy még nem ismered ezt az Istent, szeretném az üzenetnek azt a részét kihangosítani, hogy az örök élet elérhető. Jézus azért áldozta fel az életét, hogy az örök élet számodra is elérhető legyen. Ragad meg! Igen, áldozatokat fog kívánni tőled. Igen, kitartást fog kívánni tőled. De a győztes oldalán zajlik a harc, te pedig örök életet nyersz ott, ahol nincsen félelem, ahol nincsen fájdalom, ahol nincsen könny, nincsen gyász, hanem tökéletes boldogság vár ránk. Erre hívunk mindannyiótokat. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk imádkozni. Olyan hálásak vagyunk neked, Úr Jézus, azért az áldozatért, amit elvégeztél helyettünk. Köszönjük, Urunk, hogy bár mindannyian méltók lennénk a halálra, te mégis feláldoztad értünk az életedet. Köszönjük, hogy te fel akartad áldozni értünk az életedet, mert tudtad, hogy másképp nem menekülhetünk meg a halálból. Úr Jézus, köszönjük a te szavaidat, amelyek segítenek tisztán látni és eligazodni élet és halál kérdésében. Köszönjük, Urunk, hogy teljesen világos a cél. Köszönjük, Urunk, hogy te mindenkit a tanítványaid sorában szeretnél látni, és nem akarod, hogy csalódjunk. Urunk, szeretnénk hűségesen és kitartóan követni téged. Szeretnénk a te nyomodban bemenni a mennybe. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te mindent elvégeztél ezért, nekünk csak ki kell tartanunk az építkezésben. Szeretnénk rád figyelni, szeretnénk tervszerűen építkezni, szeretnénk maradéktalanul betölteni a te akaratodat itt a földön. És Urunk, köszönjük, hogy felhívod a figyelmet az ellenség jelenlétére. Azzal a tudással felvérteződve akarunk menni, hogy bár ez egy szüntelen harc, de egyszer vége lesz. És köszönjük, Urunk, hogy addig pedig te magad vállalsz értünk garanciát, hogyha figyelünk rád, hogyha követünk téged, és hogyha nem tesszük le a fegyvert. Uram, könyörgöm azokért, akik még nem ismernek téged. Rejtsd el ezt az üzenetet a szívük mélyén. Szólítsd meg őket ugyanúgy, ahogyan minket megszólítottál, amikor átadtuk neked az életünket. Beszélj hozzájuk, Urunk, és add, hogy megragadják az örök életet, és együtt mehessünk veled együtt a mennybe. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és cselekedni is fogsz. Amen.